be se lehetett jutni. Több mint 500 000 megnézték rövid idő előtt. Óriási kasszasiker volt, az emberek megtértek utána.
A kalendárium véget ért munkatársaink nevében, Rácz Dorottya, Márta Renátó és Babus Krisztina nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, viszont hallásra.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Fehér Gyarmaton, FM 105,9. A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Az elmúlt években a világgazdaság mély átalakuláson ment keresztül. A koronavírus járvány, az energiapiaci sokkok, az orosz-ukrán háború, az infláció, a kamatemelések és a geopolitikai feszültségek új korszakot nyitottak. A globalizáció korábbi költséghatékonyságra épülő logikája mellett egyre fontosabbá vált az ellátásbiztonság, a reziliencia és a stratégiai autonómia. A vállalatok és a kormányok ma már nem csak az olcsó termelést, hanem a megbízható beszerzést is kulcskérdésként kezelik. Ezzel párhuzamosan erősödtek a vámok, az iparpolitikai támogatások, az exportkorlátozások és a stratégiai ágazatok védelme is. A geopolitikai törésvonalak, különösen az USA-Kína verseny, az európai biztonsági kihívások és a BRICS plusz erősödése látványosabbá tették a világgazdaság töredezését. A mai beszélgetésben azt vizsgáljuk meg, hogy mi maradt meg a globalizációból, hogyan alakultak át a globális értékráncok, és mit jelent mindez Európa, a feltörekvő országok és Magyarország számára. Vendégünk a stúdióban Sas Magdolna, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének igazgatója és a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatója. Itt ül velünk továbbá a stúdióban Kutasi Gábor is, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet vezetője. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
Köszönjük.
Köszönjük a meghívást.
Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni, miben más a világgazdaság 2026-ban, mint 2020 elején volt, akkor mi mellett érvelnének?
Hogyha kezdhetem akkor, és egy mondattal kell kezdenem, akkor én azt hangsúlyoznám, hogy 2020-ban még úgy tűnt, hogy megmarad ez a hatékonyság és profit vezérelt mozgása a globalizációnak, és 2026-ra egyértelművé vált, hogy a hatékonyság és profit motivációk mellé legalább ugyanolyan súllyal lépnek be politikai motivációk, biztonság, reziliencia, geopolitika, tehát gazdaságon kívüli motivációk is nagyon fontos szerepet játszanak most már a történésekben.
Amit annyival egészítenék ki, mert gyakorlatilag nekem is nagyjából ez jutott eszembe, hogy ez a fajta politikai megközelítés teszi töredezetté a világgazdaságot, hiszen a gazdaság szempontjából a minél szabadabb kereskedelem, a minél nagyobb nemzetközi együttműködés volt a célra vezető, ez is alakult ki, hát lehet azt mondani, a Covidot megelőző sok-sok évtizedben, sőt magukat a politikai rendszereket is ebbe az irányba tolta a gazdaság, szétesett a két nagy blokk, győzött a piacgazdaság, és aztán ugye ezek összefonódtak, összekapcsolódtak minél inkább, és nagyon érdekes, hogy ez a politikai szempont, ez gyakorlatilag ilyen militáns módon is érvényesül a gazdaságban, tehát katonai eszközökkel is megvalósul a szétválasztás, széttöredezés.
Egy kicsit visszalépnénk, és arról kérdezném önöket, hogy a koronavírus járvány mennyiben volt egyszeri sok, és mennyiben indított el tartós szerkezeti változásokat? Azt lehet mondani 6 év táblatából, hogy talán már jobban rálátunk erre a sokra, ugye ez egyszerre volt egy keresleti, illetve egy kínálati sok. Önök mit gondolnak, hogy elindultak szerkezeti változások ennek eredményeképpen?
Én azt gondolom, hogy egy egyszeri sok is volt, és igazából nem elindított, hanem felgyorsított már sokkal előbb elkezdődött szerkezeti változásokat. Itt megoszlanak a vélemények, hogy ezek a szerkezeti változások mikor kezdődtek, ahogy Gábor említette, tehát a 90-es évek egy nagyon fontos mérföldkő ebben a tekintetben, tehát amikor idézőjelben győzedelmeskedett a piacgazdaság, a kapitalizmus. néhány évvel később Kína bekapcsolódott a globalizációba. Vannak, akik azt mondják, hogy már a 80-as években megvoltak ennek a gyökerei, amikor a globalizáció a globális délt elkezdte benyelni, és van, aki azt mondja, hogy a 2008-9-es pénzügyi válság egy ilyen fordulópont, tehát minden esetre már előbb megkezdődött folyamatok gyorsultak föl a Covid válság alatt. Mi készítettünk Kalotai Kálmánnal egy cikket, ami az Akta Ökonomikában jelent meg, ahol az FDI-ra nézve, tehát a közvetlen tőke áramlásokra nézve néztük azt meg, hogy mi történt a Covid alatt, és azt láttuk, hogy a tulajdonképp felerősítette a már előzőleg is ható tényezőket, például digitalizáció, például a zöld átmenetnek az elemei, például a blokkosodás és regionalizáció, amik már előtte is jelentkeztek valamilyen mértékben, de igazából egyfajta katalizátorként ezeket felgyorsította.
Egy nagyon érdekes, amiről még beszélni fogunk, hogy itt gyakorlatilag rájöhettek arra a nemzetgazdasági szintű szereplők, hogy nem muszáj feltétlenül mindent globális láncokból beszerezni, hiszen itt kényszer volt arra, hogy ha lehet, akkor helyettesítsék a nemzetközi kereskedelmet, elérhetetlenek voltak termékek, hiány volt bizonyos termékekből, vagy egyszerűen a mobilitás hiánya miatt nem működött a szállítási útvonal, és itt valahogy megérezhették a különböző gazdaságok, hogy hát lehetne ezt saját előállítású módon is, vagy legalábbis regionális szinten szervezni, és hogy ez is működőképes lehet, hogy nem annyira olcsó, de hát ugye a szállítási útvonalak drágulása miatt, amit azóta egyébként több sok ér azóta is, és hiába tértünk vissza majdnem például az olcsó repülőjegyárakhoz, tapasztalhatjuk, hogy most megint egy konfliktus megint fölnyomja ennek a költségét, vagy akár megint elérhetetlenné teszi ezeket a szállítási útvonalakat. Megfordította, azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a Covid az egy olyan fordulópont, amire persze kellett az, hogy sok más fordítópont rárakódjon azóta, de a Covid az lehetett egy olyan fordulópont, ahol például ez a globális gazdasági, meg globális kereskedelmi gondolkodást eltérítette egy lokalizáltabb vagy regionálisabb gondolkodásmód irányába a vállalati szektorban.
Még egy kérdést engedjenek meg a globális értékláncok kapcsán. Mit lehet látni? Deglobalizációt, regionalizációt, vagy inkább újratervezést? Sokat hallani egyébként az úgynevezett reshoringról, nearshoringról, friendshoringról. Önök hogy látják, ezek valójában tömeges folyamatok, vagy inkább egyes ágazatokban, stratégiai ágazatokban jelennek meg? Sokat emlegetik például a félvezetőipart, az akkumulátorgyártást, a gyógyszeripart, az energiaszektort. Mire készülhetünk, vagy mit látunk egyébként, hogyha erről az értéklánc folyamatról van most szó?
Én azt mondanám, hogy inkább egy ilyen újratervezés, újraszervezés zajlik a globális értékláncok tekintetében, tehát nem látunk azért jelentős csökkenést, hanem ahogy Gábor mondta, igazából egy olyan újratervezést, ahol biztonságosabbak ezek az értékláncok, például azért, mert földrajzilag közel vannak, például azért, mert van egy alternatív beszállító is, nem csak például csak a kínai beszállító. Tehát, hogy egy újratervezés van inkább, én nem látok tömeges friendshoringot. Amit lehet látni, az egyfajta olyan újrarendeződés is, amivel például a kínai vállalatok kikerülhetik azt, hogy az USA-ban ne tudjanak exportálni, például azért, mert Vietnámban, Mexikóban, vagy akár Magyarországon létesítenek egy vállalatot, ami innen exportál az USA-ba, és így nem kínaiként jelenik meg közvetlenül az USA importjában. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, szerintem nagyon fontos az, és ez Gábor is említett, hogy ez az alkalmazkodás, újratervezés, ez költséges. Költségnövekedéssel jár, tehát árnövekedést várhatunk, ha csak ezt a technológiai fejlődés nem kompenzálja. Látunk ilyet, tehát mondjuk az e-autók esetében egy olyan gyors technológiai fejlődés van Kínában, vagy az akkumulátorok esetében, hogy még sokkal olcsóbbak lesznek ezek. Persze ebben az állami szubvenciók is szerepet játszanak, de a technológia nagyon gyors fejlesztése is szerepet játszik ebben.
Igen, itt nem mondanám egységesnek a helyzetet, ahogy itt az előbb említett Akta Ökonomika cikkben is utalt rá. A szolgáltató szektor nem kötődik a szállítmányozáshoz, nem kötődik a földrajzi akadályokhoz, tehát ott inkább egy globális szemléletű értéklánc alkotás zajlik tovább, és ugye valószínűleg mindenki egyébként, én is elsőre a termelőiparágakra gondoltam, ahol viszont ez a fajta biztonsági játék megy. Ott ugye úgy fogalmazták meg, hogy ez a just in time helyett a just in case, tehát igazából a készlethalmozás, illetve a több beszállítói lánc kiépítése zajlott, ez nem nem jelenti azt, hogy a nemzetközi kereskedelem csökkent volna, mert a globális statisztikák szerint a nemzetközi kereskedelem és az említett FDI is az is bővült. És nagyon érdekes, amit mondasz, ugye, hogy vannak politikai szempontok, hogyan zárjunk ki bizonyos szereplőket bizonyos szállítási láncokból, de hogy ezek úgymond átszázzák magukat, tehát a kínai példa az nagyon jó, hogy az USA-ba történő kínai beszállítás az gyakorlatilag már a Biden kormányzat alatt is csökkent, a Trump vámjai után még jobban visszaesett, mondjuk a 2010-es évek közepéhez viszonyítva, de hogy másközben beépülnek igazából ezek a cégek, nem az a feltétlenül fontos nekik, hogy mindenképpen kínai munkaerőt alkalmazzanak, vagy ezt a kínai munkaerőt el lehet szállítani Magyarországra is, meg Afrikába is, és ott végrehajtani ezeket a termelési folyamatokat, már is egy más vállalatként mutatva magukat.
A vámokról nyomban beszélünk, de még egy kérdést ezelőtt engedjenek meg, méghozzá a geoökonómia kapcsán. Önök hogy látják, mennyire vált a geopolitika a gazdasági döntések első számú tényezőjévé?
Ezek a gazdasági pozíciók átfordulnak most már katonai erővé. Az Egyesült Államok, mint a világ vezető gazdasági ereje, ő veszít ebből a pozícióból, és most már nem tud csak gazdasági eszközökkel a saját érdekeit mellett kiállni, tehát elkezd katonai eszközökkel összefeszülni Kínával. Gyakorlatilag, ugye ez már nem a Trump mostani politikája, hanem a Biden politikának a hatása, de Oroszországgal is. A Kínával való szembe menés az pedig már évtizedek óta épül, és most érkezhet el olyan fázisba, hogy most már meg kellett azt mutatni Kínának, hogy azért még mindig az USA a legerősebb katonai erő a nukleáris fegyverei miatt, tehát Kína próbálkozhat az exportpiacokon terjeszkedni, de kénytelen lesz visszalépni ebből. De nyilván ennek van egy ilyen oda-vissza játéka, tehát hogyha nagyon hosszú távon nézzük gazdaságtörténetileg ezt, hogy mikor volt inkább a békeidőkben a szabadkereskedelem terjedés, amikor egy hanyatló hatalom már nem tudja a gazdasági csatornákon keresztül az előnyöket juttatni, akkor majd katonai eszközökkel a kényszerítő hatásokat fogja érvényesíteni.
Mit jelentenek a vámok és a kereskedelmi korlátozások? Sokan azt mondják, hogy ha majd nem lesz Trump, akkor nem lesznek ezek az eszközök sem. Önök hogy látják, átmeneti politikai eszközről van szó, vagy egyébként egy új világgazdasági korszakhoz érkeztünk?
Az én meglátásom szerint inkább egy új világgazdasági korszakról van szó, tehát nem hiszem, hogy ez egy átmeneti politikai eszköz lenne a vámnövelés és a protekcionizmus növekedése. Azt gondolom, hogy ha Trump elmegy, akkor sem vagyok benne biztos, hogy visszáll az eredeti helyzet. A WTO az gyakorlatilag eszköztelen most már, tehát nagyon látszik a regionalizálódás, a regionális blokkoknak az erősödése. Az viszont látszik, hogy ez a Trump-féle válasz a globalizáció által okozott problémákra, tehát hogy bizonyos társadalmi rétegek a vesztesei a globalizációnak, ez nem működik. Tehát valószínűleg új válasz kell, de nem hiszem, hogy az új válasz az lesz, hogy térjünk vissza a szabadkereskedelemhez, mert tulajdonképpen ezeknek a belső feszültségeknek a kivetítései a vámok és az egyéb protekcionista intézkedések. És hát ahogy Gábor mondta, hogy tényleg most már a vámok azok nem csak iparvédelmet szolgálnak, hanem egyfajta geopolitikai eszközként, tárgyalási fegyverként is funkcionálnak. Tehát az iparpolitikai használat mellett egyfajta nemzetközi politikai használatuk is egyre fontosabb, és a nemzetközi szervezetek ezek, az OECD, IMF is jelzi, hogy ezek a geopolitikai feszültségek, a protekcionizmus erősödése az velünk fog maradni, legalábbis a közeljövőben.
Ugye nem Trumpból vezethető le az amerikai gazdasági érdek, hanem hogyha megnézzük a korábbi kormányzatot, tehát a Biden kormányzat alatt az infláció csökkentő törvénynek becézett valójában protekcionista gazdaságpolitikai intézkedés csomag már elindította ezt a kereskedelmi háború folyamatát, sőt maga ez a kereskedelmi háború már a Trump második ciklusa előtt szintén a közgazdasági viták fókuszában volt. Az egy dolog, hogy a vámok azok inkább egy ilyen kőbalta jellegű eszközök a mai kereskedelem politikában, miközben nagyon kifinomult eszköztára van annak, hogy hogyan lehet kiszorítani külföldi termékeket, csak nyilván itt van most a jelenlegi amerikai elnökségben egy olyan szándék, hogy látványosan érzékeltesse az amerikai erőfölényt, meg ezzel viszonylag könnyű játszani, hogy egy vámot bevezetek, vagy aztán visszavonok, mondjuk egy termékösszetétel, termékminőség esetében ezt nem lehetne ilyen könnyen eljátszani. Viszont hadd idézzem ide még Simai Mihály professzor urat, akihez szerintem mindannyiunknak volt közünk a világgazdasági disziplinában, tehát ő nagyon sok évtizede ír a világgazdaságról, és ha jól emlékszem, mindig valamilyen változó világgazdaságról ír. Tehát igazából olyan, mint hogyha ez a világgazdaság, ha hosszú távon szemléljük, akkor ez egy folyamatos fluid változó állagú dolog. Tehát most éppen a kevésbé gazdasági, sokkal inkább politikai vezéreltség irányába mozdul el.
Sokan amellett érvelnek, hogy a nagyhatalmak elkezdtek nagyhatalmakként viselkedni, és ugye az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína versenyre kelt. Önök hogyan látják, hogy az USA, illetve Kína versenye hogyan alakította át, ha átalakította a világgazdaságot 2020 után? Megtörtént például az, hogy piacokat szipkáztak el egymástól?
Hát szerintem ez a USA-Kína verseny a világgazdaságnak az egyik alap történése jelen pillanatban. Nagyon fontos, hogy állást kell foglalni. Az Európai Unió helyzete ezért is nehéz, mert itt be van szorítva a kettő közé. Korábban volt egy alaplogika, amit úgy tűnt, hogy mindenki elfogad, hogy Kína gyárt, a világ gyára, az USA pedig adja a technológiai, pénzügyi infrastruktúrát ehhez, fogyasztóként viselkedik ebben a kapcsolatban. De 2020 után, hát nem csak a Covid-válsághoz kapcsolódóan, élesedett ez a helyzet, és most már Kína nem fogadja el ezt az alárendelt szerepet, és a verseny ma már nem csak a kereskedelemről szól, hanem technológiáról, mesterséges intelligenciáról, félvezetőkről, e-akkukról, kritikus nyersanyagokról, ez nagyon fontos, tehát azt is lehet harci eszközként alkalmazni, a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférést is. Tehát az Egyesült Államok nem engedi hozzá bizonyos technológiákhoz Kínát, és Kína pedig nem engedi hozzá bizonyos nyersanyagokhoz és bizonyos, szintén bizonyos technológiákhoz az USA-t. Tehát ez az eredendően aszimmetrikus kapcsolat átfordult gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy az USA egyre jelentősebb külkereskedelmi függésbe került az inputok révén a Kínától. Egyébként az Európai Unióban is látszik, tehát az Európai Unió jobban rászorul a Kínából érkező inputokra, mint fordítva. Tehát ez egy ilyen aszimmetria átfordulás, ami azért egy jelentős feszültséget okoz a világgazdaságban.
Ebben a rivalizációban közben Kína ellopja az Európai Unió pozíciót. Egyrészt az innovációs területen, tehát amiben az Európai Unió nagyon zöld akar lenni a technológiákban, azt igazából Kína fejleszti ki, most akár a napelemre gondolunk, akár az akkumulátorgyártásra, az elektromos autógyártásra. A másik pedig, hogy földrajzilag is, tehát Afrikából elsősorban az Európai Uniós pozíciók szorultak ki, francia pozíciók főleg, vagy talán francia és brit pozíciók, ahova Kína bevonult, illetve igazából mellette Oroszország is, ahova bevonult, mert az Egyesült Államok inkább mint nyersanyag felvevő érdekelt Afrikában, és ez továbbra is zajlik, és Afrika számára előnyös, de ezek a volt gyarmati politikai befolyások Európa számára ezek elvesznek, úgy tűnik.
Európa helyzetét hogyan látják ebben a változó világgazdaságban?
Hát szerintem Európa egy nagyon, nagyon fontos dilemmával szembesül. Ezek a belső társadalmi feszültségek az erős gazdasági alap miatt és a viszonylag egyenlőbb az USA-hoz képest elosztás miatt azért kevésbé kerültek felszínre, mint például az USA-ban. De most kérdés, hogy ez az erős gazdasági alap meg tud-e maradni. Tehát itt van egy olyan trade-off, amit valahogyan kezelni kell, mert az erős gazdasági alapnak látjuk a lemaradását a legfontosabb versenytársakhoz, az USA-hoz vagy Kínához képest, például kutatás, fejlesztés, technológia, és így tovább. Tehát ez egy nagyon nehéz terep. Láthatóan azért az EU nagyon heterogén, a nemzetállamok azért a saját érdekeiket képviselik. Jó példa, amikor a kínai e-autó vámokat kellett megszavazni, azért nem minden tagország szavazta meg ezeket, tehát mások az érdekeik, heterogén a gazdaságszerkezetük, mások a politikai megfontolásaik, tehát ez egy nehézkes és lassú folyamat, eleve az Európai Unió eléggé nehézkes és lassú és túlszabályozott, úgyhogy itt ezt meg kell oldania valahogy Európának, mert hogyha ezt nem tudja megoldani, ezt a dilemmát, nem tudja feloldani ezt a trade-offot, akkor a saját előnyeitől kell megválnia, ami azért nagyon rossz lenne. De azért azt kell mondani, hogy azért vannak változatlanul nagyon erős adottságai, hatalmas belső piac, azért akárhogy nézzük ez adottság, a fejlett ipari bázis, a már elért integrációs mélység, a képzett munkaerő is, azért a technológiai tudás is itt van, tehát én alapvetően optimista vagyok, de azért látni kell, hogy azért az utóbbi években a versenyképességi problémák is itt elég utalni a Letta jelentésre, vagy a Draghi jelentésre azért eléggé előtérbe kerültek, tehát meg kell találni ennek a megoldási útját, módját.
Én nem vagyok alapvetően optimista az Európai Unió versenyképességével kapcsolatban. Egyrészt abból indulhatunk ki, hogy az Európai Unió kénytelen volt az elmúlt évtizedben másolni az amerikai társadalmi, gazdasági, politikai mintákat, ráadásul még a régi mintát követi, nem vette észre, vagy nem képes váltani, miközben Amerika már ahogy a progresszív politikai irányzatot, gyakorlatilag az orosz ellenes külpolitikát, a orosz nyersanyagok elutasítását, mint import vagy kereskedelmi politika, gyakorlatilag már mind maga mögött hagyta, úgy tűnik, miközben az Európai Unió még ezt folytatja. Tehát van benne egy nagyon lassú alkalmazkodó képesség. Ugyanígy nem volt képes igazából ahhoz alkalmazkodni, hogy Kína lehagyta az innovációs területen, miközben ugye Kínát mindig csak egy ilyen beszállító, olcsó termékgyártónak tekintette. Ami pozitív kilátás lehet, az egy korábbi európai minta, ami eszembe jut, hogy az Európai Unió most be van abban a helyzetben kényszerítve, hogy igazán olcsó nyersanyagokhoz nem fér hozzá. Ilyen volt gyakorlatilag az első világháború előtti porosz-német gazdaság, ami úgy kellett versenyezzen a brit és francia gazdasággal, hogy számára nem voltak elérhetők a gyarmatok, azaz az olcsó nyersanyag. És ugye ez egy olyan innovációs kényszert kényszerített ki akkor, de egyébként azóta is láthatunk ilyen példákat, ami megfordította az ő hátrányos helyzetét. Tehát az európai gazdaság összességében, ha egy ilyen költséghatékonysági nyomás alá kerül, egy ilyen évtizedes vagy két évtizedes távlatban képes lehet arra, hogy megfordítsa ezt a hátrányát, és pont valamilyen fajta költséghatékonyság, nyersanyag igénycsökkenés, innovációs megoldásokkal valamilyen fajta előnyt képes lehet magának újra visszaszerezni, de én nem látom ennek egyelőre a fordulatát.
Ugorjunk egyet a térben, és beszéljünk a BRICS országcsoportról. Ez ugye Brazília, Oroszország, India, Kína, illetve a Dél-Afrikai Köztársaság csoportja, ami bővült is, és most már a BRICS pluszról beszélhetünk. Önök hogy látják, ez egy alternatív világgazdasági pólus, vagy inkább csak politikai üzenetekről van leginkább szó?
Szerintem inkább a második, mert nagyon komoly ellentétek feszülnek az egyes tagok között ebben az országcsoportban, tehát már BRICS-ként se jelentek meg igazából egységesen, de most még heterogénebb lett az egész társaság, tehát például mondjuk Kína és India között nagyon erős ellentétek feszülnek. Oroszország helyzete azért akárhogy is nézzük, megviseli ez a háború, tehát egy lecsúszó gazdaságról van szó, úgyhogy szerintem inkább a szimbolikus jelentőségét kell figyelembe venni, azt, hogy tulajdonképp azt jelzi, hogy a globális dél országai bele akarnak szólni sokkal jobban a globalizációs folyamatokba, a világgazdasági folyamatokba, a világpolitikai folyamatokba is, és hát számukra nagyon fontos, hogy az új technológiák esetében például a technológiai szabályok, szabványok és így továbbnak a kialakításába is legyen beleszólásuk, tehát ne a fejlett országok intézzék ezt egyedül.
Igen, hogyha a BRICS országok gazdasági értelemben képesek egységesen föllépni, akkor ők egyszerűen mennyiségileg képesek lehetnek leuralni a nyugati világot, ahogy szokták nevezni, tehát hogy Európát és Észak-Amerikát, hiszen az ő piacaikra is lassan most már, bár lehet, hogy már ez múlt időbe kéne mondani, érdemes fejleszteni termékeket, és akkor itt jönnek be akár a szabványok, termékformák, és majd kénytelenek leszünk mi elfogadni a BRICS országokra fejlesztett termékszabványokat a jövőben, ez valószínűleg így lesz. Politikai értelemben viszont talán inkább itt az USA kezében van még az irányítás, hogy mennyire tolja el magától, vagy vonza vissza magához ezeket az országokat. Ugye látjuk itt Oroszország kapcsán rátolták Kínára, most próbálják visszacsinálni. Brazília esetében is, ha nem is Brazília, de latin-amerikai országok esetében látjuk azt, hogy éppen enyhül vagy fagyosodik a viszony egyik másik latin-amerikai országgal. Tehát itt azt mondom, hogy a nemzetközi politikai fellépésben még a világhatalom az, ami képes az Egyesült Államok befolyásolni, hogy mennyire lesz ez szoros szövetség.
Mit jelent mindaz, amit eddig mondtunk Magyarország számára? Ugye tudjuk, hogy egy nyitott, exportorientált gazdaságról van szó, és egy ilyen ország számára mit hozhat a globális értékláncok átalakulása? Hogyan lehet alkalmazkodni egy olyan világhoz, ahol ma már a beruházásokért, a technológiáért, az energiáért és a piacokért egyre komolyabb, ráadásul geopolitikai verseny is zajlik?
Ez egy érdekes kérdés, mert most sok-sok kérdőjel merül föl bennünk, abban a tekintetben, hogy például az új kormány az milyen típusú gazdaságpolitikát fog folytatni. Hát amit eddig látunk, hogy azért valóban egy kis nyitott és nagyon erősen a globális értékláncokba integrált gazdaság esetében azért nem olyan nagy a mozgástér, vannak lehetőségek ebben az új helyzetben, és ezt eddig Magyarország annyiban kihasználta, hogy sok vállalat és állam új termelési helyszínt keresett, és például az e-autógyártás 1968-ban, ezt Magyarországon találták meg a német és a kínai együttműködő vállalatok. Ugyanakkor az a kockázat is ebben rejlik, tehát, hogy Magyarország könnyen megrekedhet egyfajta ilyen gyárgazdaság szinten, mert úgy látjuk, hogy az itt működő német és ázsiai, kínai és koreai e-autó és e-akkumulátor gyártó cégek, azok azért Magyarországot gyakorlatilag szinte kizárólag termelési helyszínként használják, tehát vannak ugyan német kutatásfejlesztő központok, de azért azok nem a termelővállalatokhoz kapcsolódva működnek, hanem egy ilyen standalone, ilyen önálló K+F központokként, tehát ez nem egy mély hazai integrációt jelent. Tehát ez egy problémás helyzet lehet, hogy egy német és ázsiai vállalatok termelnek elsősorban az Európai Uniós piacokra Magyarországon, ázsiai technológiára és jelentős mértékben ázsiai inputokra támaszkodva, és ebben a hazai hozzáadott érték, a hazai beszállítói részvétel és a hazai beszállítóknak a feljebb lépése azért eléggé korlátozott az eddigi tapasztalatok szerint. Tehát itt valószínűleg egy erős gazdaságpolitikai váltás kell, mondjuk nagyon nehéz persze ezektől megszabadulni, ezektől a meglevő kapacitásoktól, tehát valahogy meg kellene nézni, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyek itt a hazai hozzáadott érték növelését ezekhez a kapacitásokhoz vagy újakhoz kapcsolódva, bár szerintem a globális FDI az nagyon nem áramlik, és csak bizonyos ágazatokra, szolgáltató ágazatra és néhány termelő ágazatra korlátozódik, tehát itt kicsi a mozgástér új kapacitások felé, tehát valószínűleg át kell gondolni, hogy itt a meglevőket hogyan lehetne jobban integrálni a hazai gazdaságba, és hogyan lehetne a pozitív hatásukat a magyar vállalatokra valahogyan felerősíteni.
Azt lehet mondani, hogy a magára a kérdésre a válasz az, hogy gyakorlatilag a magyar gazdaságpolitikai modell ezt csinálta eddig, tehát az egy minta erre. Nagyon fontos persze, hogy lehet ebből hozzáadott érték szempontjából tovább lépni. De szerintem az nagyon fontos, hogy itt vannak ezek a kapacitások, mert úgy ide nem jön semmilyen technológiai tudás, nem halmozódik szakképzettség, tapasztalat, hogyha itt nem csináljuk ezeket a ipari termeléseket. Tehát ebből valahogy persze ki tud nőni valamilyen olyan irányú fejlődés, amit Magdi felvázolt, de enélkül viszont e biztos, hogy nem tudna ezt kinőni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyar gazdaságpolitika eddig megvalósította az ázsiai fejlesztő állam modelljének az első felét. Most kéne ugye azt a felét megvalósítani, hogy legyenek olyan kiemelt magyar vállalatok, és persze ez nagyon nehéz lesz az európai önszabályozási környezetben, amit az állam odáig tol pénzzel és támogat, hogy multicégek legyenek belőlük, amelyek már mondjuk beszállítói egy-egy ilyen autógyártó cégnek valamilyen innovatív területről, vagy elektronikai cégeknek. Ez a nagy kihívás. Én nem helyezném ilyen negatív kontextusba azt, hogy most összeszerelők vagyunk, mert ebből az összeszerelő státuszból, bár szerintem már ezen is valamennyire tovább lépett a magyar gazdaság, következik az, hogy itt megvan az a tudás, tapasztalat, technológia, egyáltalán bejött ebbe az országba, amiből tovább lehet lépni szolgáltató iparágakon keresztül a magasabb hozzáadott érték felé.
Ezzel egyetértek, annyit tennék hozzá, hogy az a baj, hogy az újak is összeszerelnek. Szerintem tényleg valahogy kéne haladni, és amíg nem jöttek az ázsiai befektetők, és ez nem az ő hibájuk, ez egy normál gazdasági folyamat, ami most zajlik, mindenki keresi a helyét, hogy jut hozzá az Európai Uniós piachoz egy viszonylag költséghatékony helyszínen. Tehát, hogy ez már megvolt, amit most megint újra megcsinálunk.
Kellenek olyan magyar cégek, akik be vannak csatornázva ezekbe a vállalatokba. Én ennek nem tudom az arányát, nem ismerem ezeket az adatokat, de alapvetően ebbe az irányba kellene tovább fejlődni, hogy ebből magyar multik fejlődjenek ki.
Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A műsorunkban a világgazdaság új dilemmáiról és átrendeződéséről beszélgettünk szakértő vendégeinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Sas Magdolna, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet igazgatója és a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatója, illetve Kutasi Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet vezetője. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a világgazdaság átrendeződése nagyrészt az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína versenyéről szól, eljött a geoökonómia kora, illetve a vámok megjelenése egyfajta új világgazdasági rendszer születését jelenti. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pászor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő.